Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában folytatjuk az előző heti beszélgetésünket Hans Knollal, a Knoll Galéria tulajdonosával, aki osztrák állampolgár, és még a rendszerváltás előtt alapított itt Budapesten egy galériát. Ezzel gyakorlatilag az első kortárs galériát létrehozta Budapesten, magyar kollégái előtt, és hát arról beszélgettünk, hogy ez egyáltalán hogyan volt akkor lehetséges, egyáltalán mi adta az ötletet egy ilyen vakmerő elhatározásra, és ott tartottunk a beszélgetésben, hogy az első projekt a József Kossuth nevű akkoriban sztár művészhez kötődött, és hát egy ilyen nagyon-nagyon sikeres történet kerekedett belőle, és most ezzel a témával fogjuk folytatni, és erről fogom kérdezni Hanst, hogy hogy is zajlott ez a kiállítás József Kossuth részvételével.
Nos, én már a megnyitó előtt elhoztam Józsefet Budapestre, és a budapesti tartózkodás alatt kértem, hogy olyan műalkotásokra van szükségünk, amelyek eladhatóak a helyi magyar érdeklődők számára, és megkérdezte a partneremet itt Budapesten, Valkó Margitot, akivel itt együtt indítottuk el a galériát, hogy mennyit tudna egy tanár fizetni itt. És ő azt válaszolta, hogy hát 1000 forintot. Erre ő felnevetett, és azt mondta, hogy mi? 1000? Ez majdnem annyi, mint a New Yorki példányai mára.
How much was 1000 at that time?
Akkor 15 euró körül mozgott egyébként az értéke. Szóval számára ez röhelyesen hangzott, hogyan működhetne ez. Nem hagytam békén, folytattam a dolgot. Nyomást gyakoroltam rá. Tárgyaltunk, volt néhány ötletünk, és egyszer csak összeállt a kép. 1000 egységet kérünk a vásárlótól. Neki pedig fel kellett mutatnia a személyi igazolványát, és regisztrálták, és csak egy darabot vehetett. Ez az, ami igazán őrületbe kergette az embereket. Azon a publikációk születtek rólunk nyugaton, ahol azt írták rólam, hogy bármilyen valutát elfogadok, és ez valahol a kapitalizmus ellentéte volt. Ez volt a lényeg, mert azt akartam, hogy a helyi embereket és a szomszédos országok lakóit is arra ösztönözzem, hogy valahogy elkezdjenek gyűjteni, hogy bevonódjanak, és ez működött. Természetesen ez nem teremtett azonnal 500 új műgyűjtőt, de beszéltek róla, és a művészet figyelmet kapott a társadalomban, nem csak itt Magyarországon, hanem nemzetközileg is nagyon-nagyon ismertté tett minket. A japán tévétől kezdve a kanadai televízióig eljutott a hírünk. Ez egy nagyon nagy marketing volt.
Annak idején nem csak Budapesten nyitott galériát Hans, hanem már azelőtt Bécsben, sőt Moszkvában is volt egy galéria kezdeményezés, úgyhogy egyszerre sok helyen kellett helytállni, mi több, mivel hirtelen indult, és hogy ez egy csomó pénzügyi fedezetet igényelt, ezért még az eredeti szakmájában építészként is kellett dolgozni, hogy valahogy finanszírozza mindezt. Hogyan működött ez az egész?
Volt egy másik terület is, amit nem említettek. Rögtön elkezdtem részt venni művészeti vásárokon, nemzetközi művészeti vásárokon, mert természetesen nem várhattam csak arra, hogy az emberek Bécsbe és Budapestre jöjjenek és vásároljanak. És a művészeknek is szükségük van arra, hogy külföldön fontos művészeti vásárokon lássák őket. Szóval ez egy nagyon mozgalmas időszak volt. Voltak olyan heteim, amikor 5 napot töltöttem 6 városban, de akkor mindig éjszakai vonatokkal utaztam.
Az előbb említette, hogy nem emeltem ki a nemzetközi vásárokat, de hogy ez egy nagyon fontos tevékenység, és rögtön az elejétől kezdve ezt fontosnak tartotta, hogy a művészeket külföldön bemutatni, vinni, hozni. Hogy kezdődött egyáltalán? Hogy jelenik meg egy kezdő galéria egy nemzetközi vásáron? Sorry that I told it in Hungarian first.
You are right, but
Igazad van, de ne feledkezz meg az egzotizmusról sem, mert én abban a kivételes helyzetben voltam, hogy én voltam az első galériás a keleti országokban, és a művészeti vásároknak szükségük volt ránk, rám és a művészeimre. Ez a tervem része volt a kezdetektől fogva. Ennek az őrült ötletnek jelentős része volt abban, hogy megnyissam az első magángalériát a még mindig létező keleti blokkban, és így tárt karokkal fogadtak. A legjobbak azonnal nagyon izgatottak voltak és érdeklődést mutattak. Elmondok még egy történetet. Hamarosan egy másik vállalkozásba kezdtem. Elkezdtem művészeti túrákat szervezni Budapesten, Varsóban, Moszkvában, Prágában és más városokban. Nyugatról elhoztam az embereket keletre, ez mindannyiunk számára nagyon fontos és nagyszerű, csodálatos élmény volt. Mert egy kicsit talán jobban összetudtam kapcsolni az embereket és rávenni őket, hogy hasonló nyelven beszéljenek, úgy értem, azon a szintű kérdéseket tegyenek fel. És csak néhány év múlva jöttem rá, hogy azok a vendégek, akik csatlakoztak hozzám Budapesten vagy Moszkvában vagy más városokban, ők voltak a legjobbak. Ők voltak a legéhesebbek, a legkíváncsiabbak. Sokan közülük fiatalok vagy középkorúak voltak, és később karriert építettek. Néhány év múlva magas pozícióban leltem meg a nevüket. Ez egy csodálatos időszak volt. Igen, mert éhesek voltak, új művészetet akartak látni, ezért csatlakoztak hozzám. Nem találtak más utat, hogy műterveket találjanak a periférián vagy a kelet-európai undergroundban, különösen nem Moszkvában.
Amikor egy kicsit már sikerült itt Magyarországon letelepedni, megnyugodni, akkor nyilván ki kellett választani magyar művészeket is, akikkel itt a galériában dolgozik, hogy kik voltak ezek, milyen művészekkel kezdett el dolgozni.
Már 1988-ban olyan művészekkel dolgoztam, mint Birkás Ákos. Őt és más művészeket vittem Hollandiába, Ausztriába, Németországba, bevontam őket az ottani intézményekkel való együttműködésbe, így aztán elég korán kiállításokat csináltunk Birkással. De rögtön fiatal művészeket is kerestem, és az akadémián felfedeztem El Hassan Rózát, és őt is elvittem a vásárokra. Bécsben kiállítottunk, rendkívül híres lett. Ő volt a leghíresebb és legkeresettebb művész, főleg a nyugati országok női művészei közül, és ez egy csodálatos terület volt. A nyugati múzeumok sorban álltak, hogy egy-egy darabot meg tudjanak venni. Más művészeket is kiválasztottam, például Nemes Csabát, és elkezdtem dolgozni más fiatalabb magyar művészekkel is, valamint Prágából, Csehszlovákiából származó művészekkel. Ahogyan a centrumról és a perifériáról beszéltünk, és ahogyan már említettem, túl nehéz egy fiatal, mondjuk magyar művészt a Centre Pompidou-val összekapcsolni. Ezek téves elképzelések, naivak és ostobák. Ezért elkezdtem összekapcsolni az itteni projektjeinket a kontinens egy másik perifériáján élő művészekkel. Így hallottam a csodálatos új, őrülten aktív művészekről, akik Skóciában, Glasgow-ban és Edinburgh-ban voltak, akik nagyon jó projekteket valósítottak. Üres tereket foglaltak el, vagy 27 nemzetközi művésszel közösen rendeztek kiállításokat a WC-jükben. Ilyen őrült dolgokat csináltak, ezért hoztam ide onnan művészeket, és elkezdtem kiállításokat szervezni helyi magyar és fiatal művészekkel együtt. Vagy talán emlékszel az Újlag csoportra. Az egy nagyon ígéretes kezdeményezés volt. Sokat vártam tőle, de sajnos nem tartott sokáig.
Hogyan változott időközben a galéria programja? Hogyan látja most a magyar kortárs művészeket, és hogyha van kedve esetleg arról is mesélhetne egyébként, hogy látja a mai kortárs műkereskedelmet itt Magyarországon?
Nos, a galériának és nekünk, a csapatnak természetesen voltak hullámvölgyeink ez alatt a hosszú idő alatt. Voltak nagyon nehéz időszakaink a piacon. A művészeknek is vannak hullámvölgyeik, Tehát ez rengeteg tapasztalattal szolgált, és nehézségeket is okozott. A helyzet itt Magyarországon a kortárs művészettel és a kortárs művészeti szénával, és ha már a galériákat említetted, úgy gondolom, hogy a galériák a legjobbak, amivel a magyar kortárs művészeti széna rendelkezik. Továbbra is viszik a magyar művészeket, kortárs és fiatal művészeket külföldre. Kapcsolatokat teremtenek, együttműködéseket kezdeményeznek, művészeti vásárokon vesznek részt, mert az olyan intézmények, mint a műcsarnok gyakorlatilag teljesen eltűntek. Ez egy nagyon nagy probléma a magyar művészeti színák, együtt a varsói Zakettával és a műcsarnokkal itt Budapesten. A 20. század eleje óta ők voltak a legbefolyásosabb, legfontosabb kortárs művészeti intézmények Közép-Kelet-Európában.
Mint Párizsban a Salon d'Automne, ami egy ilyen hihetetlen bemutatkozási lehetőség volt a mindenkori kortárs művészeknek, ez volt korábban a műcsarnok szerepe is.
Igen, és ha visszatérünk a műcsarnokhoz, az 1980-as években nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezett, nagyon sok külföldi művészt hozott ide, kortársakat, és együttműködések formájában a magyar kortárs művészeket nemzetközi rendezvényekre vitte. Ebből most már semmit nem lehet látni. Ez elveszett.
Hogy az utóbbi időben én nekem az a tapasztalatom, hogy ez a művészek maguk is edukálták magukat olyan tekintetben, hogy jobban tudják, hogy hogyan lehet a nemzetközi művészeti közegbe beilleszkedni, vagy egyáltalán ott megmutatkozni.
Nos, a művészek nem azért függetlenek, mert ezt az intézményekben megtanulhatják. Elkezdek ösztöndíjakra, rezidenciákra pályázni. Ebből pedig kapcsolatteremtési tapasztalatokat szereznek, és láthatják, hogy milyenek a nemzetközi művészeti vásárok más országokban. Megtapasztalhatják, hogy milyen nemzetközi a művészeti széna olyan városokban, mint Bécs, Berlin, Párizs, vagy más nagyobb települések, sokan pedig egy ideig vagy évekig külföldön maradnak. És ezekben a nemzetközi nyitott városokban szívesen látják őket, részesei lesznek ennek a nemzetközi csere folyamatnak. Ez nem azt jelenti, hogy ez olyan könnyű, de ez az egyik kevés lehetőség a galériák mellett, hogy manapság nemzetközi szinten is bekapcsolódjanak.
Itt ülünk a kiállítás kellős közepén, de még arról nem beszéltünk, hogy miről szól ez a kiállítás, ami ma itt közvetlenül az interjú után nyílik, és erről most nem Hans Nolt fogom kérdezni, hanem Pillinger Erzsébetet, aki művészettörténész, és ennek a kiállításnak a kurátora.
Az Autonómia horizontjai a kiállítás címe, és egy olyan anyagot mutatunk be, ami tulajdonképpen az én gondolkodásomba lassan alakult ki, mint egy szerelem. Tehát nagyon-nagyon sok mű, ami hatott rám, azokról egyszer csak hirtelen azt vettem észre, hogy ez az a téma, az autonómia, amit valamilyen módon felfejteni kívánnak, valamilyen módon kapcsolódnak hozzá, az autonómia legkülönbözőbb formáinak a változásait dolgozzák fel. És nagyon izgalmas volt az, hogy ugye ez egy olyan filozófiai fogalom, egy olyan szociológiai fogalom, egy olyan pszichológiai fogalom, amit rendkívül sokféle módon végig gondolunk, használunk, alapul veszünk bizonyos akcióinkhoz. De igazándiból, mint egy filozófiai fogalomról gondolkodva, nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy mennyire formálódó, mennyire átalakuló dolog. És az utóbbi időszakban, ugye az elmúlt tulajdonképpen 2,5-3 évben egy olyan hatalmas változás sorozat van jelen az életünkben, talán mondhatom általánosan így, többes szám második személybe, hogy az életünkben, amivel korábban kevéssé találkoztunk ilyen rendkívüli lendülettel, ilyen rendkívüli nagy, hát horderejű folyamatok keretében. És azt mondhatom, hogy ez a gondolkozásbeli változás, illetve az a változás, amit megkülönböztethetünk, vagy amit végig gondolhatunk sokszor, azt figyelve, hogy hogyan formálódik az autonómia, tulajdonképpen erre a mostani eszméletlenül érzékeny helyzetre egy nagyon fontos reakció, vagy egy nagyon fontos alap ahhoz, hogy erről gondolkozzunk.
Csak nagyon gyorsan azt meséld el nekem, hogy kiket láthatunk itt, milyen művészekkel találkozhatunk itt a Liszt Ferenc téren a galériában.
Rufina Bázlova munkái vannak most hozzánk a legközelebb. Ő egy fehér orosz származású művész, aki a hagyományos fehér orosz keresztszemes hímzésnek a segítségével dolgoz fel kortárs eseményeket. És ez nagyon, hogy is mondjam, nagyon következetes, mivel az ezt a hímzés technikát használó hagyományos tevékenységben nők, akik ezt használták, ők tulajdonképpen ugyanezt mondták el vele korábban, ami fájt, ami jelenbeli volt. Simon Zsuzsannának látjuk itt a képét, az Ugly and Beauty sorozatból a techno változatot, ugye ez egy nagyon izgalmas helyzet, a női szerep klisékre kérdez rá, illetve formálja azt, hogy az ízlés, az elvárások, klisék milyen helyzetet hoznak egy nő megjelenésében. Ami még közel van hozzánk, Bagi Attilának az egyik műve, a Big Boys Don't Cry sorozatból. Ez hasonlóképpen egy elvárásrendszerrel kapcsolatos, de sokkal inkább egy pszichés folyamattal, és nagyon izgalmas, szürrealisztikus játékos. Simon Zsuzsanna műve is, Bagi Attilájé is. A másik teremben Alice Hualis művét látjuk. Ő egy urában dolgozó művész, aki fotó, performance, tájban performance munkákat hoz létre. Ezen kívül Szegedi Varga Zsuzsanna munkáját mutatjuk még be. Ő Zoe Lenornak egy szövegét, egy 1992-beli szövegét magyar változatban mutatja be. Ez egy nagyon poétikus, nagyon radikális, és mindemellett végtelenül érzékeny és játékos szöveg, ami még a kiállításunk része. Az egy művészpáros, Hanna Ruhlmann és társának a videója, aminek az a témája, hogy egy franciaországi terület, ami Calais közelében egy természeti területnek tűnik, az tulajdonképpen egy nagyon furcsa helyzetet megmutató hely. Arról szól, hogy hogyan lehet átalakítani egy helyszínt, ami korábban hatalmas ipari helyszín volt, rendkívül szennyezett, majd utána egy hatalmas menekültábor helyszíne volt, ugyancsak nagyon problémás hely. Úgy átalakítani hogyan lehet, hogy visszatérjünk egyfajta természethez. És ez eleve ugye egy nagyon-nagyon-nagyon hát reménytelen dolog olyan értelemben, hogy restaurálni dolgokat tulajdonképpen lehetetlen. Újra létrehozással lehet vagy érdemes kísérletezni, és ebben az esetben a kísérlet kudarcra tévve, hiába jelentek meg gyönyörű növények, spórái, magjai, például a hagymaburok orchideái, ami egy nagy ritkaság. Kiderült, hogy ez egy politikai szituáció, ez a terület egy határvidék, amit ebben a formában meghagyva jelent védelmi helyzetet egy országnak. És egy művésznek a munkájáról még nem beszéltem, Todorov Lázár, ő az SFE, a Free SFE tüntetések kapcsán egy életképet mutat meg nekünk, amelyet művészettörténészek hoztak létre, csatlakozva, demonstrációként csatlakozva a fiatalokhoz.
Hát köszönöm szépen. Sajnos itt a műsoridőnk véget ért. Hans Knolllal beszélgettem, és utána Pillinger Erzsébet kurátorral, mégpedig itt a Knoll galériában a Liszt Ferenc téren, és hát remélem, hogy élvezhető volt a hallgatók számára a beszélgetés angol része is, mert hogy itt váltogattunk angolról magyarra. Hans Knoll már sajnos nincs itt, hogy itt elbúcsúzzon tőlünk, mert elboklászott itt, mikor Erzsi megjelent. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nektek pedig a beszélgetést, Erzsi. A hallgatóknak megértelemszerűen a figyelmet köszönöm szépen, és a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu.